hosszú baráti levél. Budapest, 1913. október 2. Kedves barátom, bocsáss meg, hogy ilyen hosszú ideig hallgattam. Idő kellett hozzá, míg odáig jutottam, hogy kedvem legyen levelet írni. Tudod, hogy nem szeretek szomorú vagy kellemetlen ügyekről beszélni. Az a nézetem, hogy az ember, ha levelet ír, igyekezzék örömöt okozni annak, akihez szól, mulattassa, szórakoztassa a címzettet, és pedig a saját érdekében. Így módon tudnilik eléri azt, hogy ahová levele elérkezik, már örömmel mosolyogva, mint hogy mosolygunk, ha az utcán kedves ismerőssel váltuk köszöntést, ismerik fel a borítékon az írást, és abban a biztos tudatban bontják fel a levelét, hogy az kellemes, jókedvű perceket szerez majd számukra. A levélíró lassanként olyan lényé fejlődik ki a képzeleteikben, akitől föltétlenül jót várhatunk. Ez pedig hasznos annak, akire így gondolnak. Ha nem is közvetlen anyagi haszon, de már szinte az, mert ugyebár minél többen örülnek annak, hogy létezünk, minél többen igenlik a fennmaradásunkat, az életünket, annál nagyobb sanszaink vannak, hogy az valóban hosszúra fog terjedni. A hosszú és jó élet pedig olyas valami, amire valamennyünknek törekedni kell. Sőt, akarva nem akarva, törekszünk is. Tehát elsősorban Budapestről. Az első napokban igen rosszul éreztem itt magam. A zaj, a porszag, egy sajátságos piszokszag, annak a szemétnek a szaga, amelyet a szobalányok a porrongyukból, szőnyegekből kiráznak, elkábítottak, elkedvetlenítettek és elkeserítettek. Ezen a szagon érezni lehet, hogy olyan szobákból származnak, amelyekben sokan laknak és sokan alszanak. És ez Pesten így is van. A magunk fajta ember például vidéken 3-4 szobás lakást tarthat a lakbérből. Budapesten ma legfeljebb 2 szobásat. Ugyanaz a por szemét, amely vidéken megoszlik 4 szobára, itt koncentrálódik 2-re, 1-re. Azután a nagy utcai forgalom is türelmetlenné és dühössé tett. Ismered kényelmes természetemet? Nos, tehát, itt ha az ember át akar jutni az utca túlsó oldalára, futni kényszerül. Nos, képzelheted, ez nem valami kellemes. Én legalább egyenesen szégyenletes dolognak érzem, ha felnőtt embernek nem a saját akaratából kell futnia. De kellett, és kell minden nap, ami eleinte mindannyiszor felbőszített. Szégyeltem magam, miért nincs bennem egy Toldi Miklós ereje, hogy a szembejövő rohanó autót elkapjam, megállítsam, és úgy barátságosan, fölényesen a sofőr fülébe dörögjem. Várjon csak egy kicsit, barátom, nem látja, hogy át akarok menni az úton? Sajnos távolról sincs olyan erőm, mint Toldinak volt, és azt hiszem, hogy még az ő izmai is kevesek és gyöngék lennének hozzá, hogy egy rohanó autót, azaz egy benzinmotort, ha csak 8-10 lóerős is, meg tudjanak állítani. Főnököm, Virt József, igen finom ember. Ezt Budapesten általában mindenütt tapasztalom. Az emberek egymás közti érintkezése hidegebb, de formásabb, udvariasabb, kellemesebb. A hivatali munka beosztása is sokkal jobb, észszerűbb és így kényelmesebb. Egyelőre az ajánlott levélosztályba kerültem, és jól érzem magam. A zenei passziómnak Budapesten, hogy így mondjam, hivatalosan hódolhatok, mert a posta, amint ezt talán tudtad is, zeneiskolát és zenekart tart fenn, amelyben minden posta és távíró hivatalnok beléphet, sőt a főnökség egyenesen buzdítja erre. Hetente 2-szer, szerdán és szombaton, este 8:30-11 zenekari próbák vannak a főposta épület 3. emeletén a nagy zenekar teremben. A karmester igen kitűnő, kedélyes ember, aki állandó felvillanyozottságban tartja a társaságot, azáltal, hogy igen érdekes és sokszor tréfás megjegyzésekkel világítja meg a játszott zenedarabokat. Jelenleg Mozart G-moll szimfóniáját tanuljuk. Ez 40. szimfóniája Mozartnak, pár hónappal a halál előtt írta, s telve van a legbájolóbb, legnemesebb gondolatokkal. Egyelőre a második hegedűt játszom a zenekarban nagy élvezettel, de violázni is tanulok a zenekartól kikölcsönzött hangszeren. A muzsika volt az első, amely jobb indulatra hangolt Budapesttel szembe. Az első zenekari este után kezdtem megbocsájtani a város kellemetlen szagát, rideg zajosságát. Mellesleg elismerem, hogy más világvároshoz viszonyítva Budapest nagyon kedélyes és csendes lehet, de így a magyar vidékhez, ami kedves Egerünkhöz viszonyítva, mégis ilyen benyomást tesz, és különösen egy merőben idegen emberre, mint én, aki először lakik benne. Sok apró dolog történt velem, amik mind hozzájárultak, hogy elkeseredjem az itteni viszonyok ellen. Lakást például a főpostához közel a Kecskeméti utcában vettem. Egy idősebb magánhivatalnoknál lakom, Windis nevűnél. Szobát ugyan igen drágának találtam, egy utcai szoba világítással és kiszolgálással 80 korona, de több helyen nézegetve, tudakozódva rájöttem, hogy az olcsóbb lakások mind udvari szobák, vagy ha utcaiak, nincs bennük finomabb bútor, amihez pedig ragaszkodni akartam. Végre visszamentem és kivettem, de elmulasztottam külön kikötni, hogy naponta két tiszta törülközőt is kötelesek adni. Este nem volt törülközőm. Bekéretem a szobaasszonyt, mondom neki, hogy naponta két törülköző kell. Rögtön hangoztatja, hogy nem volt a lakbérbe beleértve. Erre kijelentem, hogy akkor külön fizetni fogom. Kimegy, hallom, hogy tanácskozik a férjével, azután megjelenik. Tudatja velem, hogy a törülközőkért havonta 10 koronát kell fizetnem. Jó, mondtam, fizetni fogom, de mindjárt föl is mondok. Asszony kimegy, és azóta egy szót se szól, úgy tesz, mintha neki volna oka rám haragudni. És így most el kell költöznöm. Bár a szoba tetszik, és már hajlandó lennék házigazdáim antipatikus visszaélését is elfelejteni. Azóta elhatároztam, hogy jobban meggondolom, mielőtt valamit kimondanék. Remélem azonban, hogy ha aklimatizálódom, el fogom majd tudni kerülni az efféle kellemetlenségeket. Egyelőre gyakorlom magam az ilyen gondolkodásokban, magyarán a nyelésben. Hogyan? Elmondok erre egy példát. Szombat este 6-kor a fűvészkertbe mentem. Mindjárt hivatal után villamosra ültem, mert nagyon vágytam már egy kis jó levegőt szívni. Aztán kíváncsi voltam már a kertre, hiszen ismered botanikus hajlamaimat. Nagy nehezen megtaláltam. Az új klinikai telep, tudnillik, mint mondják, kiszorította a fűvészkertet, és harmadára nyomta össze. Emiatt a növényállomány is igen hiányos. Egy kicsit körülnéztem, azután fölkerestem az este nyitó virágokat, mert nekem ezeknek a szaga a legkedvesebb. Beszéltem egyszer róla, hogy miért emlékszel, amikor a hegyoldalban mécs virágokat kerestünk. Ezek a virágok azonban itt dróttal voltak kerítve. A dróton egy tábla, elzárt terület. Egyszer csak jön egy szolga, ezüst zsinóros sapkában. Kérem, tessék innen távozni, ez elzárt terület. Jó, mondom neki, de világosítsam fel, hogy miért van ez a terület elzárva. Azt már kérem, nem tudom, ez az igazgató ő méltósága rendelete. Nem szóltam semmit, nyeltem egyet, megfordultam, és átvitorláztam a semleges területre. Elvégre a növényillatot ott is élvezhetem, de szerettem volna a szolgának egy kis beszédet tartani ilyen formán. Maga azt mondta nekem, hogy ide tilos jönni, mert ez elzárt terület. Tudom, láttam a táblát, és láttam a drótokat is. Ha nem láttam volna, neki mentem volna, míg így szép lendülettel átléptem rajta. Elárulom magának azt is, hogy miért jöttem ide. Azért, mert itt vannak az este nyitó virágok. A méltóságos igazgatónak éppen ezeket kell elcsukni az emberek elől. Ten sajnálja, hogy közönséges halandok itt az ő fűvész kertjében valami különös jóhoz, nagyszerűhöz jussanak? Vagy talán szégyellik, hogy ilyen gondozatlanok ezek a szegény kis virágocskák? Talán nem törődnek velük, mert közönségesek? Lehetségesnek tartom, hogy maguk itt a fűvészkertben csak a ritka virágokat szeretik. Pedig higgy el, ezek a virágok a legszebbek. Igen, ezek a kis estenyitók. Ilyen szaga nincs a többinek. A szaguk után találtam rájuk. Aki este megáll mellettük, úgy érzi, hogy valami áram jön ki a kelyheikből, amely beszáll a tüdőnkbe, és boldog megelégedettséget okoz. Igen, ezt az illatot a tüdővel kell szagolni. A tüdővel. És vegye tudomásul, hogy a kertnek ebben a sarkában többet lehet gyönyörködni, mint akár a legszebb rózsaágyásban. Én kisdiák korom óta gyengéden szeretem ezeket a virágokat. Rokonaimnak, testvéreimnek érzem őket. Becézem, kedvelem valamennyit, mint olyan valakiket, akik miatt többet ér az életem. Mit érne, ha nem volnának? 13 éves voltam, és negyedik gimnáziumba jártam, amikor megismertem őket, és életem barátaivá lettek. Botanikát tanultunk, és én kijártam a határba növényeket gyűjteni. Szorgalmasan kutattam virágok után, és ha egyre ráakadtam, nem volt nagyobb gyönyörűségem, mint hogy óvatosan kiástam a földből, itatós papírosok között megszárítottam, meghatároztam a nevét, fajtáját, és ráírtam a lapra a nacionálit, ahogy szokás. Azonban hamar rájöttem, hogy ez inkább játék, mint tudomány. Olyan passzió, mint a bélyeggyűjtés és a hasonló dolgok. A tanárnőm égig dicsérte a készítményeimet. Én pedig mind jobban beláttam, hogy a természet titokzatos, fenséges életét nem ilyen módon lehet és kell megismerni. Más út vezet oda. És a növények rávezettek erre az útra. Vonzódást keltettek bennem. Úgy éreztem, hogy ők az emberekhez hasonló lelkes lények, csak hogy minden emberi aljasság, rossz tulajdonság nélkül. Néma testvéreimnek tekintettem őket, akik iránt a fele baráti szeretet épp oly kötelező, és még sokkal magától értetődőbb dolog, mint az emberek iránt. Sokszor fűbe hasalva órákig néztem a virágok kelyhét, szívemben a kamaszodó gyerek finom, hullámzó érzéseivel, illatukat belélegezve. Azt vártam talán, hogy üzenetet fogok kapni tőlük. Más lett számomra ettől kezdve minden, amit magam körül láttam. Most kezdte érezni a tüdőm először a mező levegőjének bársony simaságát, kezdte hallani fülem a levelek zenéjét. Ez az átalakulás szinte észrevétlenül ment végbe bennem szeptember elejétől, az első növénytani órától kezdve 2-3 hét alatt. Akkor vettem csak észre, hogy tulajdonképpen mi történt velem. Ekkor ébredtem a tudatára először, hogy miért sietek haza úgy gyorsan az iskolából, s ozonnázás után ki a mezőre, mert megértettem a természetet. Minden délután fölfedeztem valamit. Napról napra új vidéken jártam. Majd egy galagonya bokor előtt áldogáltam soká elbámuló merengéssel, majd a kígyó szisz mesekék virágainak mesteri rajzát, és színezését csodáltam hosszú percekig. Máskor meg a vasúti töltés szélén állva néztem az alkonyt, a piros viola szín, kobaltkék és narancsága könnyű felhőket, távol sötétlő erdőt és a messze robogó vonat elenyésző füstjét. Már reggel felé járt ez a szép, feledhetetlen ősz. Hideg reggelek köszöntöttek be. Október közepe volt. Édesanyám minden protestálásom ellenére elzárta a torna ingemet, és felöltő nélkül nem engedett többi az iskolába. A fák levelei azonban még nem hullottak le. Az ősz nem volt hozzájuk kegyetlen. Délben meleg nap sütött, s a levegő csak napnyugta után hűlt le. Egy ilyen délutánon búcsúzó érzésekkel és a növények közeli halálának enyhén fájó gondolatával ballagtam az Ér partján jó fél órányra a várostól. Szinte álomkórosan lépkedtem a még mindig dús, sötét, zöld fűben. A levegőbe bámultam, s átengedtem magam annak a képnek, amelyet akkor érzünk, amikor a magány ölel bennünket. Olyan helyre értem, ahol csupa apró mécsvirágokkal volt tele a fű. Már nyitottak. Fehér kejhecskékből csak úgy lehelték a bársonyos, jószagú nedvességet, amelyet az ember olyan tehetetlenül szív magába, mint a szomjas ember a friss vizet. Egyetlen lény se járt a tájon. A messzeségből csak sejteni lehetett a levegőben tévejgő harangszót. Az ég bár késő este volt, már fénylőn kék lett, s a csillagok úgy pislogtak rajta, mint a szép sárga gázlámpák, amikor korán felgyújtják őket, bár a nap még az égen van. A nyírfák alatt lassan bújt föl a hold. Ma sem tudok számot adni, hogy mi történt akkor velem, de bizonyos, hogy soha el nem fogom feledni. E pillanatban együtt éreztem meg mindent. A holdfényt, a fák szelíd sziluettjeit, a nedves párák illatát. Tágra nyitott szemmel figyeltem a csodálatos játékra, amelyet a természet játszott nekem, az illatok és a színek zenekarán. Egyszerre átértettem a nagy szimfóniát, és benne külön-külön mindent. A fuvolák lágy melódiáját, a kürtök hosszú szordínós hangjait, a klarinétok és pásztorsípok varázslatos harmóniáit és a hegedű édes daloló énekét. Szívem dobogni kezdett, mind hevesebben lélegeztem. Valami megremegtető, fájdalmas és mégis gyönyörteljes varázs haladt föl borzongva a hátkerincemen, hatalmába ejtve, megremegtetve, és bénítva minden idegszálamat, egész valómat. A csend hatalmas orgonája zúgott a fülembe, föl a világos kék égbolt végtelen gömbjéig. A kalapomat a földre dobtam szent elragadtatásomban, és így álltam ott a mezőn, kitárt karokkal a levegőbe bámulva. Az arcomon pedig nagy cseppekben gördültek le a könnyek a mécsvirágokra. Azóta is, amikor csak tehetem, a mezőn vagyok, ugyebár ez nagyon érthető. 2 hete csak, hogy ide kerültem, s azóta még nem volt rá módom, hogy kimenjek. Nem is ismerem a járást. Ide jöttem át a fűvészkertbe. A mécsvirág itt bizony kevés, s méghozzá a maguk igazgatója azokat is elzárja. Na, de én megkerestem őket. Ezeknek is megvan a bársonyos lehellete. Itt érzem a tüdőmben, és ez nekem elég. Na hát ezért jöttem ide. Nagyon szeretem ezeket a virágokat, és amikor ilyen mélyen, erősen szívom magamba az illatokat, eszembe jut minden szép és kedves dolog. Mindebből pedig az következik, hogy nem jogos és nem emberséges dolog bárkinek azt kívánni tőlem, hogy innen kimenjek, amikor amúgy se álltok senkinek, és nem háborgatok senkit. Sőt, nyugodtak lehetnek. Jobban vigyázok a virágokra, mint a növények összes fizetett őrei együttvéve. Ezeket akartam mondani a fűvészkert Cerberusának, de nem tettem. Aggódtam, és ugyebár méltán, hogy nem érti meg a szónoklatomat, sőt, még ki is nevetne érte. Általában borzasztó, hogy embertársainkkal beszéd által kell magunkat megértetnünk oly esetekben is, amikor azok egy kis jó indulattal, egy kis szeretet által kitalálhatnák, hogy mit is akarunk. Ez a szolga például egy másodpercig gondolkodik, rögtön rájön, hogy én nem akarok itt fűre gázolni, növényt lopni, vagy rendet háborgatni, hanem hogy egy komolyabb, mélyebb vonzalom vezet azokhoz a növényekhez, amelyek mellett állottam, amit respektálni kell, sőt, akarni kell respektálni, hogy az ő hasonló természetű érzései és gondolatai, azt hiszem, ilyenek minden embernek vannak, csak más és más dolgokkal, tárgyakkal kapcsolatosak, hasonló módon respektáltassanak. Erre azonban belátom semmi remény, mindaddig, amíg az emberek között jogokra nézve különbségek vannak. Ettől és csak ettől várom én az általános emberi javulást, a jóságnak a fejlődését és tökéletesedését. No, de azt hiszem, mára elég volt. Már éjfél utánra jár az idő. Most jó éjszakát kívánok neked és magamnak is, és kérlek, írj minél hamarabb. Makár Ilonkának pedig add át üdvözletemet, ha hozzájuk mész, és beszélges vele rólam, de csak úgy, ha ő kezdi. Ölel, Sándor.